Kedves jelenlévők, egyrészt a tisztelt gyülekezetet köszöntöm, akik megszokottan itt jöttök össze, más szempontból vendégeket, külön tisztelettel a segélyezést intéző kedves hölgyet, aki a bódvalenkei segélyügyeknek a házigazdája. Én azzal a felkéréssel találkoztam, mint egy jó másfél héttel, két héttel ezelőtt, hogy a mai alkalmat ennek a témakörnek fogjuk szentelni, és ennek a jegyében kérték, hogy a szolgálatot is egy kicsit erre a kérdésre hegyezzük ki, aminek én nagy örömmel tettem eleget, és így a mai alkalomnak a címe az említett kivetítéssel talán még hatékonyabb lesz a közös gondolkozásunk, a kereszténység vagy a kereszténységünk és a szociális szempontjaink összefüggéseiről szólnak. A megértés egyében azt gondoltam, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha olvassuk is a vázat, és erről közösen gondolkozunk, úgyhogy egy kis kivetítéssel segítem a megértést. A láthatóság egyben pedig leülök, mert úgy látom, hogy a jobb oldalt így fogom a leginkább segíteni, és remélem, hogy majd a hangom is hallatszani fog. Ha esetleg valami szükséges, akkor majd itt mutatom. A hangosítás így megfelelő, hagyd kérdezzem meg. Kicsit lejjebb, igen. Így jó lesz, hogy kérdezzem meg. Köszönöm. Tehát a délelőtt folyamán, attól függetlenül, hogy Isten tiszteleti keretben vagyunk, szükséges az, hogy keresztényként végig gondoljuk a hitünkből fakadó szociális szempontokat. A másik oldal a szociális szempontok nagyon sokrétű jellege, a világ, amelyben azt mondjuk, hogy csúszik szét, válik szét a társadalmi olló, nagyon sűrűn vizsgáztat bennünket, hogy mikor, hogyan és mennyire segítsünk, illetve hogy segítsége az a segítség, amit mi annak gondolunk. Tehát ennek a kérdésnek két oldalról szeretném a gondolatait röviden tisztázni és megvizsgálni, és bízom benne, hogy a végén kiderül, hogy nagyon is az Isten tiszteletnek azon részéhez tartozik a kérdés, ami a segítségül hívás, ami az átgondolás, a rendszerszerűen áttekintés kategóriájához tartozik, hogy ez bölcsen gyakoroljuk ezt a kérdést. Az alapok tekintetében értelemszerűen most is Ádámtól és Évától kell elinduljunk, mégpedig a teremtéstől. Nem túlzás ez a gondolat. Fel kell idéznünk azt, hogy mi, akik itt létezünk, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk. A másik gondolat pedig, amit a nevezetes beszédben olvasunk Apostolok cselekedete 17. fejezetében, hogy Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földszínén. Tehát tulajdonképpen, akik Bibliát forgatunk, teremtős hívők vagyunk, és az Isten képmására alkotottságunkból nagyon sok etikai, erkölcsi, és itt ebben ez esetben szociális szempontot is következtetésképpen levonunk, nagyon fontos leszögezni magunknak ezt a tényt, hogy mi Isten teremtményeiként egy vérből, testvérként létezünk a Földön. Ezt különösen fontos felidézni azokban a korszakokban, amikor társadalmi népcsoportok, nemzetek, országok, országrészek, rasszok, nyelvek, bőrszínek között kiéleződnek a konfliktusok. És különösen fontos ezt a kérdést olyan korszakokban kiélezni, hangsúlyozni, amikor a társadalmi olló szétcsúszik, ezt ma úgy mondják társadalomtudósok, hogy a Föld egyre kisebb rétegei rendelkeznek, egyre nagyobb információcsomag, vagyoni érték, kereskedelmi befolyás és minden egyéb fölött, és egyre nagyobb rétegek, az úgynevezett középrétegek csúsznak lefele, és ennél fogva a szociális helyzetük nehezedik. Ha tehát a társadalmi státuszuk változik is embereknek, keresztényként fontos felidéznünk a kora ókorban, ne felejtsük el, a kora kereszténységben, az ókorban az a Biblia vers, hogy Krisztusban nincs többé férfi sem nő, szolga sem szabad, zsidó sem görög. Ez a korát messze meghaladó szempontrendszer volt, mert a társadalmi státuszok léteztek a birodalomban, nem is rendelkeztek sokan állampolgársággal, mint joggal, Azonban a keresztény gyülekezetben belül ez nem létezett, ebből az okból adódóan, hogy teremtmények vagyunk, Isten teremtményeiként pedig egészen másképp tekintünk egymásra. Ha ez az alapvetés világos, akkor ebből következik az ember társakhoz való egészséges viszonyulásunk oka. Akik látom, hogy dokumentáljátok a biblia verseket, vagy a vázlatot, el tudom küldeni majd egy e-mailben nagyon szívesen az előadást, tehát egyben majd elolvashatjátok, otthon is nem kell fényképezni így egyesével a jegyzetet. Köszönöm szépen. Szeresd azért az Urat, mondja Jézus Krisztus a nevezetes csapdaként feltett kérdés, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat? Ugye a rabbinikus iskolák között egyfolytában zajlik a vita a súlypontok körül, az egyik inkább szemlélődő, a másik inkább aktivista, a harmadik pusztába vonuló, a negyedik radikális és forradalmár. Jézus korában is a különböző teológiai és politikai iskolák egyfolytában vitában vannak, és még a kérdés is csapda, amikor felteszik Jézusnak, hogy na a lényeget mond. A lényeget, a nagy parancsolatot. És itt ebben a kérdésben Jézus mondja ezt a híres mondatát, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. Nagyon érdekes Jézusnak a technikája, mert a feldobott labdát, amelyet csapdaképpen mondanak, neki elfogadja. Nem foglalkozik azzal, hogy csapdaképpen kérdeznek valamit. Ismeri mindenki a viccet, hogy van kalapja, megverjük, nincs kalapja, megverjük, nincs sapkája, megverjük. Ugye, tehát ismerős ez a mi világunkban is a csapdaként feltett kérdés. Jézus nem fél a csapdától, kellőképpen bölcsen kezeli. Ugyanakkor rögtön egy kicsit korrigálja, és mert azt mondják, hogy na mondjon egy nagy parancsolatot, hogy mindjárt rögtön kettőt mond. Vagyis a kedves kérdezőt is kizökkenti a maga sémájából, hogy most megfogjuk és behúzzuk a csőbe, mert elmondja a nagy parancsolatot, de rögtön ebből egy következtetésre orientál, ezért mond kettőt. Tehát nem mellé beszél, elmondja a választ, de a másodikat azért teszi fel, bár nem kérdezték tőle, hogy rávezessen az egészséges válaszból, az egészséges nagy parancsolatból, a legfőbbből következő egészséges másodikba. Mert tudjuk, hogy a mi beteg logikánk egy gondolatból egészen ellentétes, vagy egymásnak ellentmondó, vagy furcsa következtetéseket is képes levonni, vagy nem képes levonni. Hát a nagy parancsolat micsoda? A teremtő és teremtmény viszony helyreállása, az egészséges teremtő és teremtmény viszony létrejötte. Szeresd az Urat, a te Istenedet elmédből, értelmedből, erődből, szívedből, ez az első, máshol még hozzáteszi, és nagy parancsolat. Ha az Isten egy teremtő lény, ha az ő képmására jöttünk létre, és neki ezzel a teremtéssel célja van, ebből a megértésből következik ez az első jézusi kifejezést, hogy szeresd. Ezen a helyen már számos előadás elhangzott arról, hogy az Isten nem elvár. Ezt most nem szeretném kifejteni, csak utalok erre a tényre, ami egy vallásos alapaxióma a konzervativizmusnak, a konzervatív vallásos, vagy a konzervatív szekuláris közösségeknek az alap szókincséhez tartozik, hogy a közösség elvár valamit. Az Isten ember, vagy a teremtő ember viszony ott kezdődik, amikor a személyes, én vagyok a te Istened, aki kihoztalak, mondja a tíz parancsolat, én te jellegű, és ugyanakkor szeretetre alapuló, nem elvárásra, nem muszájra, amit a közösség kimondva, még rafináltabb esetben kimondatlanul elvár, illik megtenni, hanem önkéntes, valamilyen motivációból fakadó viszonyt hoz létre. Na ez az a viszonyrendszer, amire Krisztus azt mondja, hogy ennek a megszületése, létezése, működése az első és a nagy parancsolat. Majd pedig azt mondja, a második már következik ebből, szeresd fele barátodat, mint magadat. Gondolom, kezdjük érteni, hogy bár Ádámtól és Évától kezdtem a szociális kérdést, de rögtön érthető, hogy miért. Ha egy keresztény közösségben nem működik az empátia és a szociális szempont, vagyis nem szereti eléggé fele barátját, akkor az rögtön visszamutat az első és nagy parancsolat hiányára, vagy gyengeségére, vagy annak a viszonynak a hiányos, szeretet nélküli voltára, mert akkor a motiváció első fázisából, ha hiányzik valami, akkor gyenge lesz a második is. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ha világos ez a szempont, tehát a viszonyulásunk oka az embertársak iránti szeretett viszonyunknak, segítőkészségünknek, empátiánknak a forrása, akkor már érthető, hogy a kereszténység, ugye ez volt a címünk, és a szociális szempontok, a keresztény segítő attitűd az egymástól élő kereszténység esetén elválaszthatatlan. Ezt a mondatot még egyszer hozzáteszem. Élő, valós, működő kereszténység esetén természetes következmény a második nagy parancsolat. Nézzük, hogy ezt jól gondoljuk-e, nézzük az ellenpontot, az ellenőrzést. János leveléből idézem János apostolnak a híres gondolatát. Ha azt mondja valaki, úgy látszik már a kora ókorban, a kora keresztény testvérek között is voltak zűrös gyülekezeti helyzetek, hát akkor a nyilvános levelek ezt elkezdték helyre tenni. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlölje magatja fiát, hazug az. És most ez egyszerű logikai bukfenc. Mert ha nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtől le, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Szeretném hozzátenni, hogy Jézus nem azt mondta itt, hogy értsen egyet vele. Hát a pálapostoli levelek ennek a bizonságai, vagy a péteri, vagy a jánosi levelek, vagy a korakeresztény gyülekezet válságos időszaka, amin egy-két évtizeden belül kitört, arról szólnak, hogy rengeteg válság miatt kellett nyílt közösségi bajok kapcsán közösség gyülekezet közi levelet írni az apostoloknak, amelyek arról szóltak, hogy nem értenek egyet az apostolok a saját testvéreikkel. De a meg nem értés, kifejezés módja az milyen eszközzel van közzétéve. Szeresse a maga atya fiát, akit lát. Tehát a szeretet a motivációja annak, hogy a valóságról, mint diagnózisról, ennek a kapcsán a terápiáról, mint javallatról, késztetve, tanácsolva, útba igazítva beszéljen az apostol. Vigyázzunk, mert a mi világunkban a bűneset óta nagyon sokféle szeretet elképzelés van. Többek között olyan is, hogy csak az időjárásról beszélünk, mert akkor nem fogjuk feszegetni azt, ami elválaszt. Ugye ezt mindenki ismeri ezt a tematikát. Vagy vannak kultúrkörök, családi tradíciók, társadalmi státuszok, ahol szokás jó vastagon, darabosan, szögletesen elmondani, még akár szeretetlenül is azt, ami nem jó. Na de mit segítünk valamivel, ha nem adunk hozzá szeretetet, késztetést, ha bebizonyítjuk valamiről, hogy rossz? Az még nem elég ahhoz, hogy megszülessen a jó cselekvésének a motivációja. Tehát egy a lényeg, az egészséges viszonyulás oka kapcsán nem csak az éles látásról kell beszélnünk, hanem a viszonyrendszerről is, ahogy a segítő fél a másikhoz viszonyul. És hogyha akit látunk, annak a kapcsán nem működik ez a szeretet. Érdekes módon az apostol nem megy bele abba a problémába, hogy az Isten jó, tehát ő hozzá jó, és könnyű így viszonyulni, az emberek viszont zűrösek. Na ez az oka annak, hogy én hozzájuk nem tudok ilyen jól és egészségesen viszonyulni. Ismertek a mondást, hogy én mindenek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Én mindenkihez jó tudok lenni, aki velem rossz, ahhoz hogy legyek jó. Tehát itt ez a probléma van, hogy a korakeresztény gyülekezetben már az első században jelentkezik a lepény próbálja az evés kérdéskör, és a testvéreknek le kell írni, hogy ne csapják be magukat az Isten iránti és az első nagy parancsolat betöltésének a mitoszával, ha a létező testvéri közeghez vagy a világhoz való viszonyuk szeretetlen. Akkor az Istenhez való viszonyuk sem eléggé a szeretet alapján áll. Ha ez világos ez a kérdés, és az alapok egyértelműek, a teremtettségünkből fakadó, az első parancsolatból fakadó következmények világosak, akkor nézzük a gyakorlati következményeket. Tehát ne zárjuk be másokkal szemben magunkat, így jön létre az élő keresztény ember gondolkozásában, gyakorlatában, életmódjában az empátia. Az, hogy nem rideg, nem engesztelhetetlen szívű vagy a másikkal szemben, hanem nyitott, beleélő készségre képes. Hogy átérzed az ő helyzetét, nem megkérdezed, hogy mire van szüksége, hanem meglátod azt, hogy éppen milyen életszakaszban és milyen élethelyzetben van valaki. Nagyon nagy baj az, ha a kereszténység arról rendelkezik, hogy mondja meg, hogy mi a baja, akkor majd én segítek. Kedves jelenlevők, nagyon sok embernek nincs elég mersze elmondani. Szégyelli a baját, esetleg ki se tud törni abból a közegből. Még rosszabb esetben meg se tudja fogalmazni, hogy mi lenne szüksége. Ha a kereszténység nem rendelkezik empátiával, akkor tulajdonképpen egy kemény szív, egy engesztelhetetlen, távolságtartó, hideg magatartás, valamit az első és a második, a nagy parancsolat és az abból fakadó összefüggés vonatkozásában, valamit nagyon-nagyon kiáltva mond nekünk, akik állítólag keresztények vagyunk. Tehát az empátia az első gyakorlati következmény. A befogadó, a szerető viszony létrejötte, ami gyógyító hatással bír. Szeretném felhívni mindannyiótoknak a figyelmét, hogy a kereszténység, amiatt, hogy a kereszténység a megváltás tételére, vagy tanítására alapul, egy feltétel nélküli elfogadó és befogadó viszonnyal lep meg bennünket, és amikor Isten jósága bennünket így ér, ez tesz képessé bennünket mások iránt is ilyen viszonyra. Tehát amikor mi ki nem érdemelt módon kapunk valamit, akkor leszünk képes az adjon Isten, fogadj Isten, a vice versa, ha ezt kaptam én, akkor ezzel én viszont keményen fellépek. Na ennek az emberi törvénynek a világából ekkor leszünk képesek kilépni. Vigyázzunk, mert az emberi zsigeri természetünkben már kiskorunkban benne van, hogy így csinált a másik, ezt fogom én is adni. Akció-reakció. Ugye ez egy nevelési alapelv is volt, van is egy kitűnő gyerekfilm róla. Ez történt, erre ez következik. Na de mi az a magatartás, amely meg nem érdemeltként is szeretetet ad, késztetést ad, és ez a jóság egyszer csak hálát, vagy valamilyen másfajta viszont ébreszt? Na tehát ez az a befogadó segítő viszony, amely már nem függ a másik magatartásától. Nem meghatározott. Túllép azon, hogy a másik hogy viszonyul. A segítség célja a változás elősegítése. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a kereszténység alapvetően különbözik a humanizmustól. Nem az a kereszténység, hogy jót tenni jó pusztán, amire a híres nagy reklám szólt. Nem az a kereszténység, hogy lássuk meg a másiknak a szegénységét, nekem van, akkor én adok, én akkor tulajdonképpen jó vagyok, és én tulajdonképpen gyűjtöm a jó cselekedeteimet. Egyszer beszéltem egy keleti filozófiában hívő szerzetessel, aki engem nagyon buzgón bátorított arra, hogy csak cselekedjem a jót, hogy az én karmámban gyűjjön a csomag, mert az később jól fog jönni. Ezt a kereszténység érdemek összefüggésében nagyon részletesen kidolgozta a középkor folyamán. A változás az, ami a segítésnek a célja. Tudniillik, aki egy helyzetben van, aki segítségre szorul, jó esetben nem csak tárgyat, csomagot, pénzt, ajándékot, munkahelyet, motivációt, és ki tudja, mi mindent kaphat. Ezt már emlékszünk, a keleti filozófia is ismeri, hogy nem csak halat kell adni, vagy főleg nem halat kell adni, hanem hálót. Tehát az igazi segítség az tulajdonképpen egy szemléletmódot is ad, és a segítség révén közel kerülhetünk ahhoz, aki segítségre szorul. És akkor már nem csak azt a tárgyat adjuk oda, nem csak az adomány jut el hozzá, hanem formálódhat az illető is, aki segélyezett. Kérdés, hogy aki ad, képes erre? Emlékeztek, az adakozásnál jegyzi fel a Biblia, hogy voltak, akik gyorsan betették a nagy erszényeket, és Jézus mondta, hogy az semmi. És volt, aki betett egész keveset, és azt mondta Jézus, hogy ez minden. Na, az adomány is ilyen, hogy adhattok nagyot, de az elfogy. Vagy adhattok valamennyit, meg egy szemléletet, és az megmarad. Tehát az adakozás célja a változás elősegítése, hiszen a kereszténységnek a kulcsa egyébként is a változás. Az Isten jósága téged megtérésre indít. Az Istentől adott dolog, az te belőled valamilyen viszonyrendszert ébreszt és vált ki. Ha világos, tehát az gyakorlati következmény, akkor gyors felidézzük ennél a pontnál Jézusnak a példázatát. Mivel egy témáról van szó ma, exegézis, a részletes írásmagyarázata nem szorítkozhatok, mert akkor egy ilyen szakasz lenne maga a délelőtti tanulmányunk, vagy egy ige hirdetés, viszont a kérdéskör körüljárásához számos bibliaverset hívok be, hogy lássuk, hogy ez mennyire szervesen illeszkedik a kereszténység alaptanításába. Jézusnak ez a nevezetes példázata egy olyan kontextusban hangzik el, ez egy úgynevezett végidő példázat, amikor a saját tanítványai, tehát nem csapdából kérdezők, nem politikusok, nem rómaiak, nem rabbik, hanem a saját tanítványok mondják, hogy hát mester, hát nézd meg, milyen ez a hatalmas város, micsoda falak. Aztán talán Jézus mondja, hogy nem marad itt hamarosan kő kövön, na ezen gondolkoznak, valami nagyon nagy visszhangot vel bennük, és gyors megkérdezik, hogy micsoda jelezhet a eljövetelednek és a világ végének. Nem tudják elképzelni, hogy azok a bizonyos hatalmas erődítmények és a nevezetes templom, az mikor pusztul el. Összekapcsolták a fejükben annak a városnak, templomnak az elpusztulását a világ végével. Ez egy képzeltbeli asszociáció, ami nagyon erősen összekapcsolódott. És Jézus erre válaszképpen elmond kettő dolgot. Először is egy híres beszédet, ez az apokaliptikus beszéd, vagy a végről szóló beszéd. És ehhez fűz hozzá négy példázatot. Ezt ugye a írás magyarázatban egy speciális példázatnak, egy végidőről szóló példázatnak nevezzük, mert egy proféciához, egy jövőről szólt Jézusi jövendőléshez tartozik, de kitalált parabola, példabeszéd, példatörténet, példamese kategóriában, hogy valamilyen részkérdésre nagyon rá fókuszálja a figyelmünket, valamit nagyon kiemeljen. Na ezek közül az egyik az ítélet kérdését kinagyító példázat, a nevezetes juhok, kecskék példázata, ugye nagyjából mindenki tudja, hogy kétfelől vannak állítva, az ókorban ráadásul még a színük is jellegzetesen különbözött, és a jól ismert kép, ugye a mezőgazdaság az ókorban teljesen általános, a keleti népek pusztai világában az egyik megélhetési forrás, a jól ismert kép egy teljesen új szemponttal egészül ki, ez benne a taktika. A juhokat a jobb keze felül állítja, a kecskéket a bal keze felül, az ítélő tehát, és ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Ugye itt világos a felsorolás, hogy az ítélet képeinél egy teljesen egyértelmű gyakorlati csomag jelenik, tűnik fel, hogy ki hogyan viszonyult a körülötte levő nehéz helyzetben lévőkhöz. Akkor felelnek néki az igazak, mondvánuk, uram, mikor láttuk, hogy éheztél, szomjúhoztál, jövevény voltál, mezítelen voltál, és mi ezt tettük volna? Tehát a meglepő viszont kérdés a képzetbeli párbeszédből, a jövőből, az ítélet képei vannak itt egy képletes történetben ugye felelevenítve. A meglepő viszont kérdés az, hogy nem is emlékszünk rá, hogy ezt tettük. Vagyis kiderül a viszont kérdezőkből, hogy nem valami regula miatt volt a heti jó cselekedet, most meg kell tenni az ennyi cselekedetet, ennyi imát, ennyi szociális, karitatív adakozást illető vallási, kegyességi és nem tudom milyen cselekedet, és aztán utána többi az enyém, hanem ez az életforma és életgyakorlat olyan természetes volt, hogy az illető, aki ezt gyakorolta, később nem is emlékezett rá. Viszont kérdés erre utal. Mikor tettük volna ezt? Mikor láttuk volna, hogy erre szükség van? És felelvén a király mondja majd nékik bizony, az ókori tekintélyes kijelentés, a bizony-bizony már az esküformula, tehát egy tekintélyen megszólaló kifejezés. Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül velem cselekedtétek meg. Itt jön tehát egy etikai megnyilatkozása Jézusnak, amikor azt mondja, hogy a legkisebbekhez való viszonyt, a legszegényebbekhez, a legkitettebbekhez való viszonyt Isten úgy tartja számon, a király úgy tartja számon, mintha az vele történt volna. És amikor a legkisebbekkel ezt tettétek, ez a ti igazi lényetek, mert nem számításból tettétek. Mondja is Jézus másik helyen, hogy ne viszont hívjátok egymást, hogy a tekintélyesek visszahívják ebédre a tekintélyeseket, hanem hívjátok meg azokat, akik nem hívhatnak vissza, vagyis nem számításból, nem társadalmi szerepvállalásból, nem státuszból. amikor világos, tehát az előbb említett szempont, tehát a gyakorlati következmények szempontja, hogy még az ítéletben is előlép ez a mozzanat, egy végidő példázat, ezt megkerülhetetlenül hangsúlyozza, akkor haladjunk tovább, mert beszélnünk kell egy nagyon hálátlan részről a beteg segítői, vagy a patológikus idegen szóval a beteg vallásos attitűdről, vagy profán attitűdről, amikor a segítői szerep megvan, de egészségtelenül nyilvánul meg. Ne felejtsük el magunkat, mindig ellenőriznünk kell, hogy valóban azok a gyümölcsök teremnek az életünkben, amiről szó van, vagy csak a neve hasonlít. Ezért írtam föl, hogy ennek a kérdésnek egy beteg tünetegyüttese is van, amire fel kell figyelnünk. Nézzük először a segítői oldal betegségeit, amikor valaki keresztényként, hiszen maradjunk Isten tiszteleti keretben, az első és nagy parancsolat ismerőjeként tudja, hogy a második hasonlatos ehhez, és a fele barátokhoz való viszony megkerülhetetlen, és segítői viszonyban vannak is gyümölcsei az életének, de ezek egészséges segítői, vagy beteg segítői attitűdök. Őszintén önkritikusan kell beszélnünk erről, mert az előbb nem idézett példázat rész nem csak a jobb oldalon levő juhokról szól, hanem kikről is. Nem idéztem föl, mert nem mehetek bele egy példázat részletes egzegézisébe, mert akkor a témakört nem fogjuk egy kicsit is áttekinteni, mert ott beszél olyanokról, uram, mint a te nevedben tettünk ezt és ezt és ezt, és a nagy meglepetés az ítéletkor, hogy bár cselekedtek sok mindent, de az Isten meg nem ismeri őket. Hát akkor hogy van ez, hogy tettek valamit, nem emlékeznek rá, és ér valamit. Tettek valamit, és még fel is sorolják az Isten előtt ezek meg értéktelenek. Hogy lehet ez? Mi ez a téves tudat, téves én tudat, téves elképzelés a gyakorlatról? Na ezért kell itt a beteg viszonyokról is részletesen beszélnünk. Segítői oldalról a legelső szempont az úgynevezett kényszeres segítés, vagy pótcselekvés. Itt a Bibliából egy kifejezést idézek föl, ez a keresztény lelki gondozásban egy nagyszerű témakör, nagyon nehezen lépek innen túl, ez egy külön hatalmas pálapostoli szakasz, de itt most nem térhetünk rá részletesen. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok. Saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, miként rendeltük néktek. Kedves jelenlévők, meg ne lepődjünk a keresztény szóhasználatnak a híres, nagyon elcséfelt kifejezése, ezt Pál apostol ezt a levelet nem a világnak írta, nem a bűnös világnak írta, hanem egy szeretett keresztény testvéri közösségének, a tesszalonikai közösségnek. Ahol azt kellett írni, hogy tulajdon dolgaitok után lássatok. Észrevettétek már, hogy akik elmerülnek a mások életének a vájkálásában, a pletykában, akik más életével foglalkoznak örökké, hogy ezt milyen könnyen pótcselekvésképpen teszik meg emberek? Hogy azt mondják, hogy nem is akarok a magam dolgáról beszélni, mert akkor csak felhúzom magamat, szokták mondani. Észrevettétek, hogy milyen könnyen a menekülési mechanizmusok ott kezdődnek, hogy cselekszik valaki nagyon vadul, hogy a saját gondolatait is elterelje arról, ami feszülté teszi? A világban ezt a magatartás formát pótcselekvésnek, még rosszabb esetben kényszeres segítésnek nevezik, ami azért veszedelmes, mert ha a segítő menekül a maga dolgai elől, és a maga hátországa nagyon-nagyon zűrös, és így akar másokon segíteni, akkor vakvezet világtalant. Lehet, hogy ad neki adományt, elvisz valamilyen csomagot, pénzt, bibliaismeretet, könyveket, a nagy keresztény segítség, az irodalom, ugye? De amikor megszólal, akkor mindent lerombol. Mert a viszonyrendszere nem egészséges. A kényszeres segítésről betettem egy könyvet, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy valami speciális bibliai kérdésről beszélek. Eric Byrne Emberi Játszmák című könyve, egy nagy klasszikus, semmi köze nincs a kinyilatkoztatáshoz és a hithez a szerzőnek. Szeretném felhívni a figyelmet, a kényszeres segítés kategóriában van egy kitűnő játszma leírva, ebben, amikor is egy szociális központban egy új, elhivatott, szakképzett segítő kerül, és elkezdi a kisvárosban a tevékenységét, Sanyi már mosolyog, és a kollégák elkezdenek mérgesek lenni rá, mert elkezd a helyére kerülni a sok munka nélküliből egyre több ember. míg végül a helyi kisvárosban addig munkálkodó, nagyon buzgó szociális központ raportra hívja a friss munkatársat, és a következőt mondja neki, észnél vagy? Meg fog szűnni a munkahelyünk. Hát ha mindenkit a helyére segítesz, akkor nekünk nem lesz munkahelyünk, ezt sürgősen tessék befejezni. Kedves gyülekezet! Egy beteg keresztény, vagy egy beteg szekuláris ember, aki azonos bajban szenved, a maga baja elől, mások életébe menekülve, kényszeres segítő, más dolgába avatkozó, nem hogy segítene a másikon, hanem fönn fogja tartani a bajt. Milyen nagyszerű, kimenekültem a szerfüggésből, de társfüggő vagy vallásfüggő lettem. Vigyázat! Az igazi segítség egy gondolkozásmódot kell adjon, nem csak tárgyat, eszközt, pénzt, időt, segítséget. Ahhoz azonban, hogy én a valóságosan a másikra oda tudjak figyelni, nem szabad menekülnöm magam elől. Na ez a vizsgája az igazi segítségnek. Na ez a vizsgája az igazi segítségnek, amelyből kettő dolog fog következni. Lesznek a megsegítettek közül, akik összetörnek és azt mondják, hogy na ez az én igazi hiányom. És lesznek a megsegítettek közül, akik azt mondják, hogy a tárgy az kell, a gondolkozásoddal pedig hagyjál békén. Tehát a keresztény segítség az belépés a másik életébe, nem valami karitas pusztán, hogy a szegényeknek adjunk valamit és lakjanak jól, hanem egy viszonyrendszer továbbadásának a megpróbálása. Egyszer régen, amikor még az Erzsébet téren volt a buszpályaudvar, a régebbiek még emlékeztek rá biztosan, hogy ott szálltunk le a távolsági buszokról, és ott találkoztam valakivel, akivel egy hosszú és nagy és nehéz beszélgetésem volt egy padon, még most is emlékszem, hogy hol. Egyszer csak egy kéregető odajött. És nagyon technikásan, semmi hang nélkül, nagyon gyorsan és szabatosan elmondta, hogy tulajdonképpen mit szeretne tőlem. És valamiért se, úgy ráérezve a dologra, mondtam, hogy nagyon szívesen, semmibe véve az ő kérését, ami persze természetesen anyagiakra vonatkozott. A kezemben lévő, mind a ketten beszélgetés közben ettünk, a kezemben lévő étel nem megkezdett részéből, a szeletből vágtam egy felet, és így átnyújtottam neki. Fölháborodott, visszautasította, és mint a villám elment. Folytattuk a beszélgetést, és egy jó óra múlva, egy nagyon-nagyon jó emlékezetes alkalom után már ketten sétálva megyünk át a téren, és a tér túloldalán az említett néma barátunk elmélyülten beszélget. Hát nem hagytam ki a magas labdát, és némi keresetlen megjegyzést tettem a dologra. Az illetőbe belecsapott a menykő, nagyon mérges lett, és erőteljesen minősített. Vagyis kiderült, hogy ő tulajdonképpen nem akart egy szemléletmódot. Ő nagyon is csak azt szerette volna kicsikarni, amire szüksége volt, szemléletmód nélkül, és amikor valaki ezt átlátta, akkor ő nem változni akart, hanem a lelepleződése miatt nagyon mérges volt. Ő rám volt mérges, de a valóságban ő maga azért volt mérges, mert nem akart változni, és erre a kérdésről nem is akart beszélni, és aki erre őt emlékeztette, az belekerült abba a légkörbe, amit a változással szemben gyakorolt kitartó és makacs magatartása jelentett. És ez a pár perc erről szólt. Ha tehát tudjuk, hogy az igazi segítői viszony először magával szembesít, és az igazi segítő tudja, hogy nem más dolgába avatkozónak kell lennie, akkor már annak a tudatában segítünk, hogy vigyázzunk, nehogy kényszeresen magunk elől menekülve foglalkozzunk mások bajaival. Nézzük fogadói oldalról a dolognak a legsúlyosabb problémáját. Sokan kihasználják ezt a történetem is erről szólt, a segítséget elfogadják, változni nem akarnak. Egy támaszkodó, élősködő, narcisztikus magatartás meghosszabbítása a helytelen módot megvalósított, és helytelen tartalmú segítség. Tudjátok azt, hogy fenn lehet tartani egy önző ember, önző és pazarló életformáját a segítséggel? Egyszer volt egy beszélgetésem, már nem tudom hol, és nem tudom kivel, elmosódik az ember, az idő, de a válasz és a szeme az illetőnek az nem. Elmondta hosszú sírámukban, hogy mennyire szenved, hogy neki mire van szüksége. Kereste a kényszeres segítőt. És amikor a változásról úgy beleszülve beszélgettünk a kérdéskörnek, akkor kifejtett, hogy, hogy azt ő nem akarja. És akkor próbáltam erre rávezetni, hogy ez miért ellentmondásos, és a végén föltette a nagy kérdés, és most ezután mi lesz? És azt találtam neki mondani, hogy úgy látom, még nem szenvedtél eleget, mert a változáshoz lehetséges, hogy neked kényszerre van szükséged. Ezt én kikérem magamnak. Amikor erre próbáltam rávezetni, akkor mérges lett. Vigyázat, nagyon sok ember menekül az alapkérdései elől, és szüksége van egy maga elől menekülő kényszeres segítőre. Értjük ezt a mondást, hogy madarattól láról ember barátjáról? Még aki valóságosan változni akar, az egy ponton örül, hogy egy egyszerű technikai eszköz, pénz, karácsonyi adomány, segély, étel, mi kapcsán egyszer csak egy életformát kapott. Franz barátom mondta el, hogy Afrikában, ahol dolgozik, elképett azon, hogy sokszorosa van a gyümölcstermésnek, és náluk nincs kultúrája a befőtt, a lekvár, a téli étkezés eltevésének, és ő rájött, hogy ezt neki el kell kezdeni a saját honfitársai között. Mert amíg van, addig dőzsölünk, amikor nincs, akkor éhezünk. Ez az egyszerű folklór. Tehát ő elkezdi ezt megtanítani azoknak, akik erre vevők. Értjük, hogy miről beszélünk? És rögtön kétfelé osztik a fogadó oldal. Egyik, aki ezt befogadja, a másik, aki azt mondja, hogy erre nem is gondoltam, és kitör a maga évszázados rökközkötöttségéből, és egy új szemléletmód, egy új gyakorlat, egy új szemlélet kezdődik el. Tehát a fogadói oldalról, amikor adunk valakinek, akkor helyesen adjunk, mert a helytelen adomány, megkapta, mehetünk tovább, meghosszabbítja az illető életszakaszát, életformáját. Adhattunk egy halat, de ő nem fog tanulni halászni ezentúl sem. Én megtettem egyszer egy nagyon panaszkodó, háborgó, sok évvel ezelőtt történt, évtizeddel ezelőtt egy panaszkodó, háborgó keresztény házaspárral ezt, amikor ők minden közösségi alkalommal az ő anyagi nehézségeikről hosszasan és keserűen kifakadva beszéltek, hogy egyszer elmentem hozzájuk, és megpróbáltam velük beszélgetni arról, hogy az egész életformájuk pazarló, és ez a szegénység ebből adódik ki. Sajnos ez a házaspár vaskos, vallásos volta ellenére mélységesen megsértődött. Mert a keresztény közösséget akarta használni arra, hogy segítse az ő nehézségét, de az ő életformájával, férfeleségként, az ő játszmáikkal, a családi életformát, vagyont, egészséget és mindent pazarolva értek, majd a következmények sírámokkal töltötték el, változni nem, segítség igen, és erre való a keresztény közösség, hogy feljük hétről hétre, és mindig találtak olyan palimadarakat, akik ezt nem átlátva, föntart ezt a beteg életformát, segítették ezt a családot. Vigyázzunk tehát, a beteg segítői magatartás és a beteg fogadói oldal egyaránt jelen van, bölcsesség kell ahhoz, hogy megkülönböztessük mind a kettőt. Természetesen először magunknál. A megsegített egyén, ha nem tör ki, ha változatlan státuszban marad, nem segítettünk rajta, sőt, emlékeztek a Toldiból arra mondatra, hogy ejbe nagy kár, fiam, hogy apád paraszt volt, s te is az maradtál? Na, itt tekintsünk erre a kérdésre, ha emberek berendezkednek egész életben arra, hogy csak segélyt kérnek. Emberhez méltatlan életre rendezkednek be, és ezt ők megtehetik, ha ők választják. Ha azonban egy egyén, egy közösség, még rosszabb esetben egy úgynevezett keresztény gyülekezet ilyen buta módon segít, hogy ebben stabilizál, akkor árt az illetőnek. Természetesen tudom, hogy nem értettem ki ezt a nehéz oldalt, a patológiát, a beteg segítői segítetti viszonyrendszert. Itt csak felvillantok döntő és sarokpontokat, hiszen nem egy szabad főiskolai vagy főiskolai kurzuson vagyunk, hanem van rá 40 percünk, hogy ezt tisztázzuk. Utolsó pontunk az egészséges segítő, segélyezett viszony gyümölcsei. a nehéz helyzetben lévő ember kiemelkedése. Lehet, hogy nem fog rögtön változni a státusza, de motivált lesz. Találkozhattam utcáról összeszedett hajléktalannal, aki először bekerült a szállóra, aki utána tiszta lett, aki utána önkéntes lett, aki utána iskolába járt, aki utána főiskolára járt, aki azután családos lett, vagyis hogy kitört abból a státuszból, ahonnan összevették, élt a lehetőséggel, felkapaszkodott abból a társadalmi helyzetből, ahol az igazi segítői találkoztak vele. Kiemelkedés. Nagyon fontos érzelmi tapasztalat, amikor valaki átéli azt, hogy fontos vagyok. Kedves jelenlévők, nehogy azt higgyük, hogy a modern fogyasztói társadalom tagjai annyira egészségesek, mint amennyi vagyoni státusszal bírnak. Rengeteg ember lemond magáról, mert lemondtak róla. Az igazi segítői viszony azt a magatartást tükrözi, hogy te fontos vagy. És amikor valaki ezt a tapasztalatot átéli lecsúszva, akkor meg fogja kérdezni, hogy én mitől vagyok, kinek vagyok én fontos. Mert az Isten nem úgy lát bennünket, amilyenek vagyunk, hanem amilyenek lehetünk. Egy igazi segítő, ha ő nem képes erre, akkor hoz kvalitásokat, képes átlátni, hogy milyen kitörési pontjai vannak egyéneknek, közösségnek, leszakadt régióknak. A fontos vagyok érzés tehát a motivációs oldal, az érzelmi oldal születése. A lemondó attitűdből szabadulni fog az illető, és felelősséget fog érezni magáért később másokért is. Tudjátok, hogy nem lehet tenni senkiért semmit, ha lemondott magáról? Találkoztatok már olyan valakivel, aki meg akart halni? Amikor kórházban dolgoztam, és gondolkoztam, hogy teológiára fogok tovább tanulni, vagy orvostudományt fogok tovább tanulni, innen nem messze a Korányi Kórházban történt mindez. Volt egy betegünk az intenzíven, aki lemondott magáról. Mit gondoltok, mi lett vele? Meghalt. Ő meg akart halni, lemondott magáról, és meghalt. Az az ember, aki lemond magáról, annak először nem gyógyulnia kell fizikailag, hanem a lemondás helyett egy új motivációnak kell megenni. Tisztelt ellenlévők, ezt a Biblia metanójának, gondolkozásmód változásnak nevezi. De ahhoz, hogy valaki értékes legyen, ahhoz a feltétel nélküli elfogadás tapasztalatát kell átélnie. Megint csak tovább kell lépjek, nem maradok egy kérdésnél. A motiváció megszületése tehát átveszi a lemondó ember, hogy mondja az írás, hogy a rest még a falatot is nem képes a szájához venni. Nemrégen beszélgettem egy depressziós, vallásos emberrel. Feküdt az ágyában, nem mosakodott, nem beszélgetett senkivel, más se hívta föl, és csak a halálon tudott gondolkozni. Értjük, mit jelent az igazi segítség? Hasznos új életformához való segítés. Na, ez igazi változás lesz. A segítő oldalról nézzük a gyümölcsöket. A segítő használja eszközeit. Nemrégen valakinek, egy keresztény valakinek segítséget adtunk, és az illető a szerényebb társadalmi gazdasági státusza következtében nagyon nehezen akarta, tudta elfogadni azt a segítséget, amit kapott. És nagyon hosszú, sok körös beszélgetés volt az, amíg az illetőnek megpróbáltam elmagyarázni, hogy te kaptál XY segítséget. Most ezt nem fogom elmondani, hogy az illetőt ne beszéljem ki. Neked itt csak annyi a dolgot, hogy elfogadj. És fogadd el, hogy te más talentumokkal rendelkezel, mint az a valaki, aki neked ezt a nagy segítséget adja. És tudjátok, elfogadni és tudni kell. A segítő oldaláról fel kell ismerni azt, hogy én milyen eszközökkel rendelkezem, amivel igazán tudok segíteni. Tudjátok, a kényszeres segítő a legtehetségtelen módon és eszköztelenül is segíteni akar rosszul. Az igazi segítő felméri az eszközeit, pénz, idő, befolyás, képességek, kapcsolatok, rengeteg talentumunk van, ezt a Biblia talentumoknak nevezi, vele született szerzett képességeknek. Ennek a tudatára ébredsz, használni kezdi őket, és tudatosan használja. Ha én nem rendelkezek egy képességgel, akkor keresek egy szakembert, aki segít azon a területen nekem azt a kérdést jól átlátni. A kényszeres segítő nem képes erre, és rossz megoldásokat fog termelni. Tehát a segítő használja az eszközeit, emlékeztek, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Vagy a másik mozanat, amikor a gabonamagot elvetik, abból 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem. Aki segít, az maga is gazdagodik. Aki felüdít másokat, az maga is felüdül. Na ez a segítői viszony áldása. Ez egy társadalmi szerep is lehet, a segítői szerep, ami tudatosul. Van Amerikában egy nagyon jó szokás, hogy nagyon jómódú emberek már nagyon korán elviszik gyermekeiket a különböző karitatív szociális feladatokra, szociális tevékenységre, hogy a fiú is az apával hetente egyszer, mondjuk az üthadsereg ingyen konyháján, mondjuk ott a hidegben, főleg ebben az időszakban ossza az ezt vagy azt. Egészen jó módon emberek ezt rendszeresen teszik, ez a régi protestáns Amerika etikájából következő magatartásforma. Amikor tehát valaki arra a társadalmi felelősségre ébred, hogy ő jó módú emberként felelős ezért vagy azért, na ez egy egészséges szolgáló attitűd. Nem a fogyasztói társadalom narcisztikus, önmagáért érő logikája. Idejében való segítség, ez egy híres bibliai gondolat, nem fejthetem ki, ki szétszakítaná az időnket. Idejében való segítség van, ahol munkára, tanulásra, képességek használatára, van, ahol egészségre van szükség, van, ahol eszközökre, van, ahol lakhatásra, van, ahol ételre, és van, ahol empátiára, érzelmi befogadásra, idejében való segítség. Lássuk meg, hogy ne panelszerűen segítsünk. Alkalmas időben erre időt és gondolatokat kell szánni. Végül az igazi cél az embereket a maguk társadalmi közegének megfelelő szerepben integráljuk. Tehát egy fogyasztó, egy here életmódot élő, egy ingyen élő emberből, egy produktív, tevékeny, hogy is mondja Zsoltár, vénkorban is zöldelő ember legyen. Én kívánom, hogy a mi szolgálatunkban a szociális szempontrendszer ne egy karácsonyi ünnepkörhöz. Akik ezt hivatalból gyakorolják, azoknál ez egy különösen óriási nehézség. Ne egy megszokott munkahelyi rutin legyen, hanem bölcsesség és értelem jellemezze. A keresztény közösséget pedig kérem, hogy mielőtt segítek, vizsgáljátok meg, hogy mit és hogyan segítetek. Ha nem segítek, vizsgáljátok meg, hogy miért nem tudtok segíteni, mert akkor az Istenhez fűződő viszonyotok nincs eléggé a helyén. És amikor igazán segítetek, akkor ne csodálkozzatok, hogy az egyesekben nagy ellenkezést fog ébreszteni, mert önző emberek nem fognak akarni szolgáló emberekké változni. Én kívánom, hogy így váljon a szegény, vagy inkább így fogalmazok, a szétcsúszó, leszakadó világunkban, tehát a középrétegek leszakadásának a világában a segítő szolgálatunk így váljon, így lényegüljön át egy gondolkozásmód átadásának, nem kényszeres, nem vallásos szóhasználattal tönkretett, hanem intelligens módon gyakorolt hitbéli szolgálatává. Amen.